Szeretett gyülekezet, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni. Az édesapa felkiáltott és így szólt, de ha valamit lehet tennem, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, hiszen minden lehetséges annak, aki hisz. Eddig a kiemelés, foglaljuk el a helyünket. Azt hiszem, még azok a gyermekek is, akik most az előbb kimentek az alkalmukra, még ők is nagyon jól tudják azt, hiszen tapasztalták már, és a saját életükből érzik, tudják, hogy a világot bizony törvényszerűségek irányítják. Tökéletesen tudják azt, hogy az elmúlt kemény tél után tavasznak kell következni. És azon lennének meglepődve, hogyha rögtön az ősz következne, mert tudjuk mindnyájan, az élet és a világ törvényszerűségek szerint működik. E törvényszerűségek alá vagyunk vetve mindnyájan. Mindnyájan tudjuk, hogyha egy derékszögű kanyart 100-zal akarunk bevenni, annak a vége alapos, gondos kórházi kezelés lesz. És ezért azt gondolom, hogy akinek helyén van az értelme, az meg sem próbál ilyet tenni. Mindnyájan tudjuk, hogy ha önpusztító életet élünk, akkor annak előbb-utóbb pusztulás lesz a vége. Mert ezek törvények, amiket nem mi hoztunk, az élet erről szól. A világot ezek a törvények és igazságok uralják. Mindenki tudja, vagy nem, hogyha hitét és bizalmát olyan dolgokba veti, ami mulandó, amit egyszer úgy is itt kell hagyni. Tudják vagy nem az emberek, hogy ennek az életnek nem lesz boldog és szép vége. Maximum csak egy kiírás a temetőben, hogy itt nyugszik a leggazdagabb ember. Mintha ez olyan sokat számítana már ott. Szóval törvényszerűségek uralják a világot, és ha ez igaz a világra, igaz a természetre, igaz az egész univerzum működésére, akkor igaz kell, hogy ránk is így álljon. Ránk is igaz kell, hogy legyen. Törvények és rend szerint működünk. Már csak azért is, mert a mi fizikai alkotó sejtjeink, részeink, anyagaink ugyanabból állnak, ugyanazokból az anyagokból, mint az univerzum. Semmiben nem vagyunk különbözőek a bennünket körbevevő élő világtól. Ugyanazok a sejtek, ugyanazok a szénatomok, és nem tudom, micsodák alkotnak bennünket is, hogyha igaz az, hogy a természetet, a természet rendszerint működik, akkor igaz kell, hogy legyen ránk is. A saját életünk törvényszerűségek mentén telik. Azonban egy szempontból minden más létezőnél különlegesebbek vagyunk. Bár alá vagyunk rendelve ezeknek a törvényeknek, amikről itt az előbb nagyon nagy vonalakban beszéltünk. De ezen belül egyedül nekünk embereknek megadatott az, hogy alakíthatjuk a saját életünket. Alakíthatjuk az életünket. A törvények alól kivonni magunkat nem tudjuk, de azokon belül mi hatalmat kaptunk arra, hogy megváltoztassuk a körülményeinket. Mi által? Ez az, amit így mond Jézus. Minden lehetséges annak, aki hisz. Minden. És a testvérek már hallották tőlem sokszor, újra mondom. Ez a minden, ez minden. Nincs megcsillagozva. És alul a lap alján kisbetűvel odaírva, hogy kivéve ez is, ez is, ez is. Ez a minden, minden. Minden lehetséges annak, aki hisz. felolvasott történetünk erről tett bizonyságot. Hogy értsük teljesen tisztán, az előzményekről két szót hadd mondjak, hiszen közvetlenül ezelőtt olvassuk a megdicsőülés hegyén azt a szintén ismert történetet, amikor annak a három kiválasztott tanítványnak valami olyan csodában, látomásban van része, amiután ők azt gondolják, hogy jó nekünk itt lenni fönn a hegyen, ahol ennyire közel került hozzánk az Isten, vissza se menjünk, le se menjünk, építsünk itt egy hajlékot, egy házat, és érdegéljünk itt. Mennyire ismerős lehet az érzés annak, akit már járt át az Isten közelsége. Olyan szinten, hogy egyszerűen fölemelte, mintha kiemelte volna a hétköznapok közül, és ismerős volt már hányunk számára az, hogy de jó ez, bárcsak így maradna mindig. Bárcsak ennyire biztosan ismerném és tudnám az Isten jelenlétét. Bárcsak ne bizonytalanodnék el többet. Jézus azonban irányt mutat, és azt mondja, azért kaptátok ti, mondja a tanítványainak ezt az élményt, ezt az Isten közelséget, hogy azt utána vigyétek le a hegy lábához, azokhoz az emberekhez, akik a saját nyomorúságukba, fájdalmukba ott erre várnak. Ezért lemennek. És itt kapcsolódik be a felolvasott történetünk, ahogy közelednek a hegy lábánál várakozó tanítványokhoz, látják, hogy nagy tömeg van ott. Elképzelhetjük a közel-keleti tömeg hangulatot, feelinget, ahogyan nagy kiabálás, zsibongás, mindenki mondja a magáét, már lehetett messziről tudni, hogy itt valami veszekedés, vagy valami nem egyetértés van a háttérben, és bizony, ahogy Jézus közelbe kerül, rögtön meg is kérdezi tőlük, hogy mi van itt. És rögtön kiderül, ott van egy gyermek a középpontban, a Biblia leírása szerint egy olyan lélek hatalma alatt, amely lélek az ő elpusztítására tör, hogy ilyen lélek van, az nem kérdés. Hogy ilyen lélek létezik, az nem kérdés. Nekem is volt már tapasztalatom ilyen lélekkel. Egyszer majd erről is beszélünk. Tehát számomra ennek a történetnek a középpontjában most nem ennek a léleknek a létezése vagy nem létezése, hanem egy tény áll, és a tény így hangzik, ott van egy gyermek, és az ő édesapjának végig kell néznie gyermeke szenvedését, fájdalmát, és szép lassú pusztulását. Érezzük ezt a drámai helyzetet? Érezzük azt, hogy itt élet-halál kérdés van? Hogy itt az emberi lét legmélyebb bugyraiban járunk, ahonnan nincs önerőből kiszabadulás? Ezt már nagyon jól tudta az édesapa, ezért ment oda a Jézus tanítványaihoz, és kérte őket, és könyörgött nekik, segítsetek. A tanítványok azonban nem tudták kiűzni ezt a lelket. És tudjátok, ez azért megdöbbentő, mert nem sokkal ezelőtt arról olvashatunk, sőt, több helyen is erről olvashatunk az evangéliumban, hogy Jézus hatalmat adott a tanítványoknak, többek közt az ilyen gonosz lelkek felett is. Hatalmat kaptak, felhatalmazást, erőt kaptak Jézustól, és ennek ellenére nem sikerült. Nem sikerült. Képzeljétek csak el a jelenetet. Ott vannak az írástudók és a farizeusok, olvastuk. Végre találtak egy nagyon jó alkalmat arra, amikor jól bele lehet rúgni Jézus tanítványaiba. És ez annyira jellemző történet ma is. Árgus szemekkel várják, hogy hol lehetne fogást találni a templomba járókon, hogy öles betűkkel lehessen kiírni és meghozni az ítéletet felettünk, hogy na látod, semmivel nem vagy különb, mint én. Ugyanolyan tehetetlen vagy, mint én. Ugyanúgy semmi nem látszik a te hitedből a hétköznapokban, mint ahogy az én életemben sem látszik semmi értelem és győzelem. Micsoda kiváló alkalmat adtak a tanítványok a kívülállóknak ahhoz, hogy megállapítsák, semmit nem ér ez a Krisztus követés. Jézus, amikor ezt meghallja, azt mondja, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Mint hogyha azt mondaná, tanítványaim, gyermekeim, hát nem emlékeztek, ti kaptatok erőt tőlem. Ti kaptatok felhatalmazást tőlem arra, hogy az ilyen helyzetekben győztesként álljatok meg. Miért nem használjátok az erőt? Miért nem használjátok a hatalmat, amit tőlem kaptatok? Miért nem változik a ti jelenlétetekben is általatok a világ, ami körbevett benneteket? Miért vagytok gyermekek? És miért döntötök úgy, hogy gyermekek akartok maradni, mert ez az önként vállalt gyermeklét? Nem? Ez az, amit a tanítványok önként vállalnak. Már alig várták, hogy megjelenjen Jézus, aki majd megoldja helyettük ezt a történetet. Talán titkon már azért pohászkodtak, hogy csak jöjjön már le a hegyről, mert itt maradunk szégyenben, olyan cikért, hogy lesz, hogy tudjuk majd kimagyarázni. Ez a gyermek lét, legalábbis egyik aspektusból. Amikor a gyermeknek majd a szülője, anyuci, apuci elintézi helyette. Amikor majd anyuci, apuci megy, és majd ő rendet tesz. Amikor anyuci és apuci azt mondja, hogy jó, nem küzdök vele tovább, majd én inkább megcsinálom. Amikor anyuci és apuci elmegy az iskolába, és beszél majd a tanítónénivel, mert milyen dolog az, hogy az én kisfiamat bántják, stb. Stb. Amikor az ember tudatosan dönt úgy, hogy megmaradok gyermeknek. Mostanában több beszélgetésem is volt olyan emberekkel, akik bár értem, mert nincsenek itt most közöttünk sem, és ez már magyarázat arra, hogy miért úgy gondolkodnak, ahogy, de csak úgy dölt belőlük. Az a fajta kilátástalanság és pessimizmus, hogy úgy se lesz itt semmi jó, úgy sem fog változni semmi. Pedig mi azt hittük, ha majd ez és ez lesz, akkor igen. Majd ha új választás lesz, új polgármester, új kormány, majd akkor lesz. Mi azt hittük, és erre mi van, új adók és minden, és stb. És állandóan. És tudjátok, azon gondolkozom, hogy mennyire igaz. Mindenki abban hisz, amiben akar. Öles betűkkel szokták hirdetni. A hit az magánügy. Ha senkinek semmi köze, hogy én mit hiszek, ez rendben van. Higgy, amit akarsz, de ne panaszkodj. Higgy, amit akarsz. De hogyha nem jó neked az, amit hiszel, miért nem váltasz? Hogyha nem tesz boldoggá téged az, amiben eddig hittél, vagy éppen nem hittél, akkor mikor jut végre el a tudatig, hogy változtatni kellene, mert amiben eddig voltam, az nem jó nekem. Ugye azt mondtuk, hogy az élet törvényszerűségek szerint működik. Hát vajon pont a mi életünkre ne lenne igaz ez? Volt egy földműves, akinek volt egy ökre és egy összvére. Amikor ezt a kettőt így együtt befogta, akkor egész jó tempóba haladt a szántás. Aztán egyszer csak az ökörnek támadt egy baromi jó gondolata. Azt gondolta, hogy játszunk egy kicsit beteget, pihenjünk egy kicsit. De a vén összvér így válaszolt, nem, ezt nem tehetjük meg, el kell végeznünk a munkát, már csak kevés idő van hátra, de hát te is tudod, hogy nekünk az a jó, hogyha ezt a munkát elvégezzük. Az ökör azonban mindenképpen pihenni akart, ezért betegnek tettette magát, mire a földműves friss szalmát, szénát, abrakot tett elé, kényelmet biztosította számára, és természetesen következő nap nem vitte ki a munkába. Amikor aznap hazatért az összvér hullafáradtan, hiszen kettő helyet dolgozott, megkérdezte őt az ökör, hogy na, hogy boldogultál, komán? Hát nem sokra jutottunk, mondta hullafáradtan az összvér, de azért elhaladgattunk. Aztán megkérdezte az ökör, beszélte rólam a gazdám? Nem beszélt semmit, mondta fáradtan az összvér, és félrevonult pihenni. Következő napon az ökör azt gondolta, hogy hát ha ez ennyire jól bejött, akkor érdemes ezt a mai nap is megpróbálni, egy kis pihenés, egy kis erőgyűjtés a nehéz hétköznapokra. Éppen ezért továbbra is betegnek tesztette magát, otthon is maradt, aznap sem kellett dolgoznia. Este hazaért az ötvér, még fáradtabban, mint tegnap, mint az előző nap. Az ökör ismét megkérdezte, hogy telt a nap. A válasz ismét az volt, hogy nagyon fárasztó volt, és nagyon nehéz. Majd jött újra a kérdés, aztán mondott-e rólam valamit a gazdám? Mire így válaszolt az ötvér, semmit, semmit. De megállt a vágóhídnál, és hosszasan beszélgetett a mészárossal. Nem kellett semmit mondani a gazdának. Ha az élet törvényszerűségek mentén működik, akkor ez az ökör tényleg ökör volt, mondjuk ki. Akkor ez az ökör nem tudta azt, hogyha valaki egyszer haszonállat, és többé nincs haszna, akkor a vágóhídon fogja végezni. Ez egy olyan törvényszerűség, amit nyugodtan lehetett volna előre sejteni. Ez az ökör elhitte azt a nagy ökörséget, hogy ő élhet és létezhet az ő feladata ellenére. Ez az ökör elhitte azt az ökörséget, hogy ő megúszhatja, hogy ő megkerülheti az erőfeszítést, a munkát, és enélkül majd boldogulhat és élheti nyugodt napjait. Hát milyen sokan hiszik azt, hogy lehet így boldogulni, hogy meg lehet így úszni. Mindenki azt hisz, amit akar, de ne panaszkodjon. Vagy ha nem jó, akkor váltson. Nem kell megvárni a vágóhidat. Nem kell megvárni, amíg megjelenik a mészáros, és majd ő fölteszi az íre a pontot. Képzeljük csak el az apa csalódását. Ahogy ott a tanítványok előtt utolsó reménységét beléjük vetve, ismét átélte azt, hogy nem megy, hogy nem működik. Ismét átélte azt, hogy tehetetlen vagyok. És ennek a törvényszerűségnek mi a következménye? Igen, a halál, a biztos halál. Jézus lép, lép. Mert nekünk ilyen urunk van, ő lép. Lép és megkérdezi az apát. Lép és kifaggatja az apát. Mióta van ez? Hogy is van ez a te gyermekeddel? És az apa, ahogy elmondja, újra és újra átéli az elmúlt évek szenvedéseit, állandó halálfélelmeit, féltéseit és aggodalmait. Aztán elszakad nála a szérna és felkiált, Uram, de ha valamit lehet tenned, akkor szállj meg minket és segíts rajta. Ha lehet valamit tennem, válaszol Jézus, ha lehet valamit tennem. Értitek, ez egy kicsit olyan, mint hogyha az embernek időpontja lenne a világ legjobb fogorvosához. De ő tényleg a világ legjobb fogorvosa. Olyan még nem volt, hogy rossz fogat ő ne gyógyított volna meg, vagy éppen ne húzott volna ki. Az ember ezt tudja, ezért is megy hozzá, és amikor végre beül a székbe, akkor elkezd sopánkodni és tördelni a kezét is kérdezgetni, hogy doktor úr, hát hogyha lehetséges, ki tudná húzni a fogamat, rendbe tudná tenni, meg tudná gyógyítani? Hát hogy ne tudná meggyógyítani? Hát ő a világ legjobb fogorvosa. Egész életében ezt csinálta. Más se tud jobban, mint fogakat húzni, meg gyógyítani. Ha lehet valamit tennem, kérdezi Jézus. Te apa, te édesapa, te értsd meg, nem az a kérdés, hogy van-e gyógyulás, az a kérdés, hogy hiszed ezt. Nem az a kérdés, hogy meg lehet-e szabadulni a megkötözöttségekből, az a kérdés, hogy hiszed ezt. Ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Minden. Megszabadulni kötöttségektől, megkötözöttségektől. Megszabadulni fölösleges betegségektől. Megszabadulni generációkon keresztül áthúzódó átoktól és átkoktól. megszabadulni régi sérelmektől. Minden lehetséges annak, aki hisz. Testvérem, ezért a kérdés nem az, hogy van-e gyógyulás. A kérdés az, hogy hiszed ezt. Mindennél jobban. Hiszed-e azt, hogy a világot irányító legnagyobb törvény, legszentebb törvény, az így hangzik, minden lehetséges annak, aki hisz. Ez alatt van benn minden más törvény. Ez alatt van benn az, ami a fizikai valóságunkat jelenti. Hogyha fölötte áll ennek ez a törvény, akkor ez azt jelenti, hogy igenis, mi határozzuk meg a fizikai valóságunkat, a körülményeinket. Azt, hogy szegények vagyunk-e, vagy gazdagok. Hiszen ha minden lehetséges annak, aki hisz, akkor ez nem lehet másképpen. Ezért nem az a kérdés, hogy van-e gyógyulás. Az a kérdés, hogy hiszed-e ezt. És bár az előbb azt mondtam, hogy az édesapánál elszakadt a cérna, de igazából azt gondolom, ebben a pillanatban jutott el ahhoz a pontig, ahol megfordul minden az emberben. Ahol helyet cserél a kilátástalanság a reménységgel. Ahol helyet cserél a hit a hitetlenséggel. És fölkiált az édesapa is, azt mondja, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Érted, hogy mi történt benne? Érted, hogy ő most már nem a betegséget látta a legyőzendő feladatnak, hanem az ő hitetlenségét. És érted, hogy miért nem tudták a tanítványok sem meggyógyítani? Mert ő sem hitt benne. Ezért jutott el az édesapa az élet és a halál határára, és győzött az élet. Mert innentől a legnagyobb probléma, ami előtte volt, az többé nem a betegség, hanem az ő hitetlensége. Hiszek. Segíts az én hitetlenségemet. És csoda történt. Mert ahol a hitetlenség helyet cserél a hittel, ott csodák és gyógyulások történnek. Ott széttárt orvosi karok vannak, megmagyarázhatatlan jelenségek vannak. A kérdés csak az, hogy hiszed el. Hogy ugyanígy tud győzedelmeskedni a te életedben, és mindnyájunk életében, és egész népünk életében. Ez a legfelsőbb igazság, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Áldja meg Isten a mi útkereséseinket, a mi életünket, hogy minél hamarabb legyen valósággá ez az igazság, és írjon fölül minden eddigi törvényt és megtapasztalást. Így legyen. Amen.